Kedves hallgatók, érdeklődő közönség, nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal tiszteltek meg bennünket érdeklődésükkel és figyelmükkel. A mai téma közelebb hoz már bennünket. Ugye tudjuk, hogy az első három előadás Lutherről és az ő munkájáról szólt, és most a negyedik előadással jövünk haza a mi területünkre, és tekintjük át a reformációnak a Veszprém megyei történéseit, az első 200 évét, hatalmasat merítünk. Emiatt nagyon apró részletekbe menően csak felvillantani tudjuk majd a folyamatokat, de azért mindenképpen konkrét helyi példákat szeretnék majd hozni, hogy tudják kötni településeinkhez, hogy mi történt itt ebben az időszakban. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon a 16. század közepe táján lényegében győzött a reformáció, bár a három részre szakadt ország két keresztjén uralkodója közül egyik sem állt a reformáció oldalán. Gyors előretörésének okait abban kell látnunk, hogy Luther reformációja Magyarországon előkészített terepet talált, és hogy az ország vidékének népe a Luther által megfogalmazott evangéliumi igazságokat a törökkel vívott szörnyű harcban belső segítségnek érezte. Ugye tudjuk, aki a halál árnyékában él, ahhoz közelebb van az ég is, és ahol túlárad a bűn, túlárad a kegyelem is. Az előadást szeretném Benda Kálmánnak ajánlani, kedves tanáromnak, professzoromnak, aki pont hitvallása és tanítása és vállalása miatt bizony háttérbe szorított tudós volt, és akinek csak az élete utolsó éveiben adatott meg, hogy taníthatott, és én nagyon hálás vagyok neki, hogy egyik tanítványa közé tartozhattam. Magyarország a 15-16. Század fordulóján szorosabb és sokoldalúbb kapcsolatban állt Európa többi részével, mint később az újkorban. Magyarországon át kelet-nyugat felé vívő gazdasági útvonalak csak a 16. században a török előre nyomulásával záródtak le, és sokáig még ezek meg is maradtak, gondoljunk csak a szerémségi borkereskedelemre vagy a marha hajtó utakra. Magyarország egész középkorban szívesen telepedtek le külföldiek, akár gondoljunk csak most Sopronba vagy a bányavárosokra, amelyeknek a lakossága szinte teljes egészében német volt, vagy az erdélyi szászvárosokra. De itt találtak otthonra kereskedők, kézművesek, és 100 évvel korábban husziták is, akiknek a hatása Luther korában élő eleve lehetett, és hogy milyen módon, arra szeretnék néhány példát hozni. Többek között a Biblia fordításokat, amelyek megelőzték Luther korát, nagyban ösztönözték a huszita Biblia fordítások. Megoszlik a tudománynak a nézőpontja, hogy ezek a 100 évvel Luthert megelőző Biblia fordítások mennyiben köthetők a huszitákhoz, de erőteljesen képviselik, hogy itt nagyon-nagyon nagy mértékben huszita hatásúak ezek a ránk maradt magyar nyelvű nyelvemlékek. Azért hoztam mindenképpen ezeket a példákat elő, mert hogy ezek a nyelvemlékek jelen voltak Veszprém megyében is, többek között a somlóvásárhelyi premontrei apácák könyvtárában, illetve sok magyar nyelvű nyelvemléket a Városlőd helyén, a lövöldi kolostorban működő kartauzi remeték másoltak le. Miről van szó? Itt, ahol látják bal oldalon a Bécsi kódex, amely az 1470-es években készült, az Ószövetség könyveiből tartalmaz többet, Dániel könyvét, 12 kis proféta könyvét, és tulajdonképpen, igen, a müncheni kódex, amit középen van, ne tévesszem meg senkit sem, ez nem azt jelenti, hogy Münchenben készült volna, csak például, nagyon érdekes, talán emlékeznek az előző előadáson itt lévők, hogy Albrecht bajor herceg többször előkerült, az ő könyvtárában őrződött meg ez a magyar nyelvemlék, amely pedig a 4 evangéliumot tartalmazza. És ugye az Aporkódex, ami szintén nagyon neves magyar nyelvemlékünk, amely pedig a Zsoltárok fordítását tartalmazza. Tulajdonképpen ez 3 szervesen összetartozó bibliafordítás, amely, még egyszer mondom, Luthert 100 évvel megelőzve, 1416 és 40 vagy 36 között készült el, ezek a legkorábbi magyar bibliafordítások, és amik tehát megtalálhatók voltak a somlóvásárhelyi premontrei könyvtárba, de tudunk róla, hogy később ezek a magyar protestáns bibliafordításoknál is használatban lévő előtanulmányok voltak, azon túl, hogy persze természetesen a vulgátát és az eredeti iratokat is használták a fordításnál. A 15-16. Század fordulóján rendkívül szorosak voltak Magyarországnak a kulturális kapcsolatai is Európával. Évente sok diák iratkozott be az olasz egyetemekre, vagy a Sorbonnra, vagy a legközelebbi bécsi, prágai, krakói egyetemekre. Egyedül 1458 és 1490 között Krakóban 1263 diák, Bécsben 951, Pádovában 66 magyar diák tanult, de a 16. század elejétől, pontosabban az anyakönyvek szerint, a Wittenbergi anyakönyvek szerint 1520-tól Wittenberg vált az egyik kedvelt egyetemmé a magyar diákok szemében, az abszolút tekintély, ami nem csoda, mert Melanchthon működése nyomán Wittenbergben Európa egyik legkorszerűbb oktató és módszertani egyeteme jött létre. Szögi László és tanítványai egy sorozatot gondoznak és adtak ki, amelyek a helyi egyetemek, a középkori egyetemeknek az anyakönyvei alapján név szerint pontosan tudják, hogy melyik egyetemen melyik diák járt és hogy utatkozott be, és ahogyan a dián is látják, hogy 1526 és 60 között 1242 diák tanult, magyar diák tanult Wittenbergben, és azt lehet mondani, hogy még akkor sem csökkent a Wittenberg iránti lelkesedés, érdeklődés, amikor a református diákok már inkább a holland vagy a heidelbergi egyetem felé vették az útjukat. A legkésőbb, és kik jártak erre az egyetemre? Ugye nagyon érdekes, hogy nagyon sok főúri család diákja tanult Wittenbergbe, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert majd látni fogjuk, hogy a reformáció terjedésénél nagyon fontos, hogy egy kegyúr, egy főúr milyen vallású, és mennyire támogatja vagy ellenzi a protestantizmus terjedését. Ahogy látták, nagy családok, Bánfi, Bethlen, Tököli ifjak tanultak Heidelbergben. És nagyon érdekes, hogy nagyon sok szerzetes, többek között ferences szerzetes tanult Wittenbergben, akik később az első prédikátor nemzedékét adják a reformációnak, de erről majd még később mindenképpen szót ejtünk. Említettem, hogy a reformáció terjedésének az is lehetett, a gyors terjedésének az egyik oka, hogy A katolikus egyházon belül is voltak reformtörekvések ebben az időszakban. Veszprém a Mohács előtti, vagy lehet mondani, hogy a török által, a Veszprém török általi elfoglalása előtt egy nagyon virágzó kolostori életet élt, rengeteg kolostor működött Veszprém megyében. Bencés apátságok közül 4, a ciszterek központja Zircen volt, de Veszprémben a női rend talált otthont, premontrei szerzetesek voltak Rátóton, aztán majd Somlóvásárhelyen, és tulajdonképpen maga a rend, tehát a katolikus egyház reformtörekvése is lehet azt mondani, hogy a világ és az egyházi hierarchia elvilágosodásának a következményeit szerette volna orvosolni, amely elsősorban a monasztikus rendeket, a bencéseket és a cisztereket érintette. Tudjuk, hogy 1580-ban az egy nagy ellenőrzés során az összeíró bizony elhagyott kolostorokat talált, mert hogy világéletet kezdtek élni ezek a szerzetesek, és bizony Somlóvásárhelyen az akkor még bencés szerzetes nővérek között is kicsapongásokat tapasztaltak, amelyre reagálva az akkori érsek Bakócz Tamás súlyosan megbüntette, feloszlatta ezt a kolostort, és helyükbe a szegedi, a török által veszélyeztetett kolostorból szegedi premontreieket hozott, akiknek, mint már említettem, polgáriasult, művelt nőtagjai őrizték meg azokat a fordításokat, magyar nyelvű biblia fordításokat, amelyikről az a korábban már említést tettem. Nagyon érdekes, hogy Veszprém megyében remete rendek, remete szerzetes rendek, remete kolostorok is működtek. Az egyik legnagyobb, szinte lehet mondani, hogy városnagyságú remete kolostor volt, ez a városlődi kartaúzi remete kolostor, akkori nevén Lövöld, ahol annak ellenére, hogy néma barátok lakták, tehát némasági fogadalmat fogadtak, nagyon sok olyan kódex másolata történt meg, amely mindenképpen bibliafordítást tartalmazott, ilyen például a Jordánszki kódex, amely az új szövetséget is, és az ószövetségi bírák könyvét is tartalmazta, és nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy azt gondoljuk, hogy elszigetelten éltek ezek, például Lövöldön a híres néma barát másolta le az érdi kódexet 1526-ba, és annak előszavában azt írja a fordító, hogy a luteri eretnekséggel szemben készül ez a könyv. Megjegyzem, Temesvári Pelbárt prédikációit tartalmazza, aki az egyik a protestantizmussal is nem szemben, hanem éppen, tehát vele szimpatizáló, igen, ferences szerzetes volt. Tehát már a kartaúzi szerzetesek is értesültek, tehát tudtak Luther tevékenységéről. A másik szerzetes rend, aki a mi történetünkből szempontjából nagyon fontos, illetve a két szerzetes rend, az egyik a magyar alapítású pálos rend, amelynek Veszprém megyében nagyon sok kolostora volt, a mai Nagyvázsony mellett 2 is, Vázsonyban, Tálodon, Szárberényben, Jenőn, amit a mai Tuskevár területe, Porván és Csatkán, és az ő működésükhöz is nagyon szép két magyar nyelvemlékünk kapcsolódik. Az egyik a Festetics kódex, a másik a Cseh kódex, ami tulajdonképpen Kinizsi Pál feleségének, a Magyar Benignának az imakönyve volt. Érdekes itt a pálosok szerepével kapcsolatban, hogy Tarnai Pál kutatásaiból ismerjük, hogy a pálosok eszmerendszerében is jelen volt a törökkel, mint Antikrisztussal szemben az a nemzettudati elem, amely később a reformációnak olyan nagyon-nagyon fontos része lett. És ahogy említettem, hogy még egy nagyon fontos szerzetes rendről kell beszélnünk, a ferencesekről. Ugye a szerzetes rendektől is elvárt volt a lelkipásztorkodás és a prédikáció a hívek között, de tulajdonképpen a szerzetes rendektől a kolduló rendek valósították meg ezt a nagyon fontos feladatot, akik pont koldulásuk közben ellátták a híveknek is a lelki szükségletét. Így nagyon szoros kapcsolatban voltak velük, amellett, hogy ők maguk is ebből a közegből érkeztek, ami a későbbi történet szempontjából nagyon-nagyon fontos lesz. Ferences kolostor megyénkben kettő volt ebben az időszakban, Palotán és Pápán, járóföldnyire egymástól, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a ferencesek voltak azok, akik letelepedtek mezővárosokban, falusi uradalmi központokban, és missziós feladatokat is elláttak. Ez azért nagyon fontos, mert ott maradtak a török által megszállt területeken, többek között a Balkánon is, és majd itt maradnak a török által megszállt magyarországi területeken is, és hogy mennyire képviselték ezt a missziós feladatot, hogy tudatosan került a Balkánra, tudatosan temettette el magát Kapisztrán János, ugye a nagy ferences, hogy az ő sírja, mint zarándokhely, megmaradjon a Balkánon, és ezzel tulajdonképpen ne hagyják el a ferencesek azt a missziós területet, amely, mint láttuk, valóban jogos veszély volt, jogosan iszlamizálódott is egy rövid idő után. A ferences rend új, szigorúbb, a rendi szabályokat megtartó irányzata volt az obszervánsok irányzata, amely egyébként éppen 1517-ben kapta meg az önállóságát, és tulajdonképpen Magyarországon a ferenceseknek ez az irányzata volt, amelyik a reformáció előkészítésében és terjesztésénél nagyon fontos szerepet játszott. Itt még fel kell hívnom a figyelmet, hogy az 1514-es Dózsaféle paraszt lázadásban is a ferencesek töltötték be azt a vezető szerepet, amely mind ideológiailag, mind az értelmiségi feladatvállalást ellátta és felvállalta, és már ott is tulajdonképpen Szűcs Jenő történész, nagyon korán elhalt, kiváló történész hívja fel a figyelmet, hogy itt nem is annyira palasztrázadásról volt szó, mint a felemelkedési törekvéseikben korlátozott, rohamosan fejlődő, marhatenyésztő mezővárosok népességének a megmozdulásáról, aminek az ideológusai ezek a ferencesek voltak, Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát. Szintén Szűcs Jenő hívta fel a figyelmet, és itt már ugye a kivetített nevekről van szó, hogy megvizsgálta a magyar reformát, tehát a magyar protestáns prédikátorok első nemzedékének, a vándor prédikátoroknak az élettörténetét, és kiderült, hogy többségében ferencesek voltak, tehát ferencesekből lettek az első protestáns prédikátorok. Számszerűleg 22-t tud megnevezni, és ő azt mondja, hogy a ferencesek azért szegődtek a paraszt seregek mellé és az egyszerű emberek mellé, mert javarészt ebből a közegből jönnek, tehát együtt éreznek, fogják a problémájukat, és azon próbálnak még segíteni. Egy másik nagyon érdekes szempont Őze Sándoré, aki szerint a ferences teológia mellett a földrajzi körülmény is segítette a kapcsolódási pontot. Tudnilik, ő azt mondja, hogy ő meg tovább vizsgálta a 22 ferencesből lett protestáns prédikátort, hogy ebből a 22-ből 17 a török által megszállt területről érkezett. Tehát ők egy egészen másfajta veszélyeztetettségi helyzetet, érzés, teológiát éltek meg, és így könnyen tudtak kapcsolódni a Wittenbergben hallott és főleg Melanchthon által képviselt tanúkhoz, hogy bizony a török, akit az megint csak tehát a pápaval azonosított Antikrisztus mellett a másik azonosítása török volt, és az ő ellene való küzdelem, harcolás egy egészen másfajta ideológiát jelentett. Ahogy látják, sárgával jelöltem ezek közül, a ferencesek közül azt, aki a mi területünken is nagyon-nagyon sokat munkálkodott. Összefoglalva az előzményeket. Egyrészt láttuk, hogy Magyarországnak és vidékének szoros élő kapcsolata volt Európában egészen a Mohácsi vészig, ami mind gazdasági és kulturális területen igaz. A külföldi egyetemi járások során első kézből érkeztek meg, értesült az ország értelmisége Luther és körének reformtörekvéseiről és hitvitáiról. Szinte azt lehet mondani, hogy személyes kapcsolatban voltak az akkori nagy reformátorokkal. Ugyanakkor volt egy Luthertől független egyházi reform is Magyarországon, amelynek ugye láttuk, hogy az egyik pillére volt a pálos, ferences, premontrei szerzetesek kolostorjaiban fordított és másolt bibliák, és ezek a bibliafordítások szinte az egész bibliát egységben már kézbe adták, még nem az egyszerű embernek, hanem az egyházi rendnek, de már léteztek. A másik, ugye ez a bizonyos Bakócz Tamási reform, a harmadik pedig egy kényszerű átalakulás, amit a török előretörése jelentett, és persze a Dózsa parasztlázadás félelmetes emléke. Most megint csak kapcsoljuk össze. Ugye Luther fellépése után volt Németországban a parasztlázadást, itt megelőzve a reformációt. A Magyarország főurainak egy félelmetes emlék volt a Dózsa-féle parasztlázadás. Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy amikor itt a ferenceseknek, a ferences szerzeteseknek a reformáció felé fordulásáról van szó, minden esetben egyéni döntésről beszélünk. Tehát egyénileg döntött az általunk most ismert 22 ferences, hogy az evangéliumi hit mellett és annak minden dogmatikai, erkölcsi következményeit vállalva egy új és megreformált hitet fog felvállalni és követni. Amire még nagyon-nagyon fontos felhívni és tudatosítani, mielőtt a konkrét terjedésre rátérünk. Magyarországon teljesen más léthelyzet van, mint Németországban. Már, amint említettem, Luther fellépése előtt megtapasztalták a parasztlázadást, illetve, ami nagyon-nagyon más, hogy a török fenyegetettség állandósulása jellemzi országunkat. És hogy csak egy példát hozzak, ez egy teljesen más léthelyzet. Ugye 1532-ben, amikor 5. Károly megköti a protestáns fejedelemekkel a nürnbergi vallásbékét, akkor egy nagyon erőteljes török támadás eléri Bécset, és Bécs alatt találkozik 5. Károly fiatal uralkodó, és a fiatal első Szulejmán is, És tulajdonképpen ez az az időszak, amikor tudjuk történelmi tanulmányainkból, hogy Nádasdy Tamás Kanizsánál, Nádasdy Ferenc Sárváron, Sümegen Csoron András, Jurisics Miklós Kőszegnél vívja szó szerint élet-halál harcát. És ugye érdekes, hogy ugye ez az az időpont, ez az 1532, amikor a két fiatal uralkodó találkozik ott Bécs alatt, tulajdonképpen békét kötnek egymással, de számunkra nagyon szimbolikus ez az egész, mert azt hiszem akkor megtapasztalhatta, aki ott volt, hogy Magyarország üllő és verő közé kerül. Ugye ez egy nagyon érdekes, a protestáns prédikátorok alapján, vagy prédikációban használt toposszá válik. Tehát bizony Magyarország egy nagy hatalomból, kulturális nagy hatalomból egy pici két hatalom közé kerülő kisi országgá válik. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen más alaplétkérdés, mint a luteri reformáció német fejedelemségeinél. És most rátérve a reformáció első szakaszára. Látva az előzményeket, mi lehetett a felekezeti váltás okai, mit sorolhatunk fel a felekezetváltás okainak? Ugye mindenképpen a történészek a Mohácsi vészt mondják, amiben teljesen igazuk van, mert az államhatalom szétbomlása, és mindenképpen a kereszténység falán belüli állapotból, az abból kirekesztettség állapotába kerül az ország. Mondják, hogy az egyházi csúcsvezetők elpusztulása, a földesurak szekuralizációja, és mindenképpen egyfajta válságkezelés lelki oldalról is szerepet játszott ebben. Ahogy lehet látni, ez egy németországi térkép, hogy bizony itt már a határ, a határ azt mutatja, a török hódoltság határa, hogy mi már ebből a keresztény világból kiszorulóban látszunk, de majd meglátjuk, hogy mi lesz az itt lakó embereknek a reakciója erre. Érdekes, hogy fennmarad még egy jó ideig a Mohácsi vész után, legalábbis területünkön, pontosan 1552-ig a kolostori hálózat. Azt lehet látni, hogy az a virágzó kolostori élet, amiről a korábban beszéltem, az Veszprém és Palota elfoglalásáig még működik. Itt vannak ezek a szerzetes rendek, és ez az időszak, ez az 1552, amikor a kolostorok 99%-a kiüresedik, elpusztítják, és elmennek erről a területről ezek a szerzetes rendek. Érdekes, egy kivétel van, a Somló vásárhelyi premontrei apácák, akik egészen női rend ellenére egészen itt maradnak a területen 1594-ig, és nem véletlen, most ha itt maradnak, mint a ferencesek, a többi szerzetes rendek, ez az az egyetlen területe Veszprém megyének, amely a török hódoltság alatt, amikor az egész megye protestánssá válik, ez, mint Erdélyben a székely-csiki részek, ez megmarad egész végig katolikusnak. Tehát önmagában az ő jelenlétük ennyire sokat számított volna, de aztán utána ők is eltávoznak a megyéből, és nem is térnek vissza ide. Érdekes, hogy az egyházi vezetők, a katolikus egyházi vezetőknek a sorsa hogyan alakul. Ugye Bakócz Tamás, aki nagyon jelentős szerepet tölt be a megyénkben is, hiszen az erdődi vagyon, az erdődi birtokok az ő magán vagyonának az átmentését jelentette, ő Mohácsi vész előtt meghal. Zalavári Tamás veszprémi püspök nem vesz részt a Mohácsi csatába, ő Mária királyné mellett van, ő életben marad, de annyira csupán az ország és a kettős királyválasztásnak az ügyeivel foglalkozik, hogy tulajdonképpen nem vesz részt a megyei egyházigazgatás dolgában, és neki köszönhető, hogy unokaöccse Kecseti Márton már egyáltalán nem foglalkozik, megnősül. Tehát azt lehet mondani, hogy az egyházi vezetés, a katolikus egyház vezetése kikerül a kezükből. Mi történik a világi papsággal? Azt lehet látni, hogy ők is még a század közepéig jelen vannak, de fogyóban. Ritkul a katolikus egyház szervezet, és azt lehet mondani, hogy a század második felére egy vákum alakul ki a megyében, elmennek a szerzetes rendek, az egyház vezetője nincs jelen, és a katolikus világi papság is eltávozik a biztonságosabb területekre, tulajdonképpen az itt maradt lakosság lelki vigasz, lelki vezető nélkül marad, és ez az az időszak, amikor valami segítséget nyújtani kell és kérni kell. Még nagyon röviden arról, hogy hogyan alakul az egyházi birtokosoknak a szerepe, ugye ez is nagyon fontos majd a kegyurak miatt. Ebben az időben Veszprém megyében a Csoron és a Podmanicki család rendelkezik nagy birtokokkal. Az az igazság, hogy egyik család sem éppen az erkölcs és a tisztesség bajnoka. Mind a ketten a kettős királyválasztás során mind lavíroznak a két király között, ezzel jelentős birtokadományokat szereznek. A Podmanicki család aztán evangélikus hitre is tér, de nem beszélhetünk semmiképpen sem a protestáns egyházak támogatójáról. A másik nagy világi birtokos még a Mátyás időszakából a Szapolyai család, akik talán a legnagyobb birtokkal rendelkeznek Veszprém megyében. Az ő családi birtokuk sorsa nagyon érdekes. Az egyik örökös György, ő meghal Mohácsnál, a másik örökös pedig király lesz, a kettős királyválasztásnak az egyik uralkodója. Így birtokaik egyrészt királyi birtokká válnak, másrészt egy olyan familiás rősuknak, egy olyan támogatottnak adják többek között éppen a váruradalmakat, ezek között például Pápát, Cseszneket, Szigligetet és Enyinget, mint Enyingi török Bálint, aki viszont, majd látjuk, hogy nagyon korán, éppen evangélikus felesége révén szimpatizálni fog a protestáns hittel, és az ő birtokai lesznek az első nagyon korai gócpontjai a Veszprém megyei reformációnak. Hogyha a dunántúli református városoknak a rendszerét nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a legkorábbi Sopron, ugye már a kiállításon is említettem, hogy 1524-ben már jelen vannak Sopronban a protestáns prédikátorok, Sárvár, ahol Nádasdi, Tamás és Ferenc szintén evangélikus hitre, vagy a reformált hitre tér. Egyébként nagyon érdekes, hogy Nádasdy Tamás 1561-ben úgy hal meg, hogy ő katolikus, de már rég befogadta Szilveszter Jánost és nyomdáját, és azokat a kezdeményezéseket, amik később a protestantizmus fellegvárai lesznek. És pápa, ezek a központok egyébként tudnak is egymásról. Pápán tudjuk, hogy nagyon korán, 1531-ben már működik egy legendás Bálint pap, akit aztán török Bálint magával is visz Debrecenben, de már 1531-ben iskolája van, és ott már a reformátusoknak, tehát nem véletlen, hogy a református kollégium 1531-ben eredezteti megindulásának, megalakulásának az első pontját. Még a neveket is tudjuk, egy Gizdavics Péter nevezetű rektor már tanított, és aztán pápán olyan kiváló protestáns prédikátorok vannak, mint Sztárai Mihály vagy Huszárd Gál, aki a kisfilmekből is láttuk, hogy nyomdát is működtetett, bár nagyon kevés, sajnos halála előtt kerül oda, és nagyon keveset tudott ott igazán tenni a hit érdekében. elmaradtam egy kicsit a vetítéssel. Ez pápának igaz, hogy egy 100 évvel későbbi ábrázolása, de nagyon sokat maga az akkori pápa formája és a pápai vár formája valószínű, hogy nem változott. Nagyon érdekes, hogy nem csak a városokban, a mezővárosokban, hanem a falvakba is nagyon korán eljutott a reformáció. És ezt Dévai bíró Mátyás tevékenységének köszönhetjük. Túri Etele kutatásai arra engednek következtetni, hogy a legkorábbi térítések megyénkben Dévai bíró Mátyáshoz, a ferences szerzetesből lett vándor prédikátornak a tevékenységéhez köthető, és azt lehet mondani, hogy nyilván itt nem csak egy településről van szó, hanem egy körzetről, amely már megismerkedett az új tanokkal. Mi jellemzi ezeket a vándor prédikátorokat, akik a reformációnak az első nemzedékéhez tartoznak? Mindenképpen hihetetlen teherbírás és hihetetlen felkészültség, és nem utolsó sorban ők azok. Ugye Reisinger János beszélt róla, hogy Luther mennyit gyalogolt, hogy ugye eljusson Augsburgba, Wittenbergből lement gyalog Rómába, de ne gondoljuk, hogy ezek a magyarországi reformátorok nem kevesebbet gyalogoltak. Most nézzék, csak a legfőbb állomásokat írtam fel, Dévai bíró Mátyás egy több ezer kilométer gyalogolt, rövid 45 éves élete alatt. Többször visszament Wittenbergben, hol Krakóba van, hol Kassán, hol Sárváron, hol Miskolcon, hol Erdély területén. Hihetetlen teherbírású emberek lehettek ezek az első generációs prédikátorok. Ugye ő is, a neve árulkodik, hogy Déván született, aztán majd Krakóban tanul, Wittenberg volt az ő igazi otthona, és szó szerint személyesen ismerte Luthert és Melanchtont. Ott ült az asztali beszélgetések során Luther asztalánál, és igazán Melanchton volt az, aki vele folyamatosan levelezett, és követték az ő magyarországi sorsát. Jellemző ezekre a vándor prédikátorokra, hogy megadják a magyarországi reformációnak az alaptételeit. Tehát úgy, ahogy Luther kitűzi a 95 tételt a wittenbergi vártemplom kapujára, hazajön Dévai bíró Mátyás, és neki köszönhetjük azt az 52 tételt magyarul, amely az üdvösség alapköve néven tulajdonképpen megalapozza a vitáknak, tehát az alaptételeket megfogalmazza, és tulajdonképpen ő az, aki olyan alap vitairatokat és alapvetéseket fogalmaz meg a szentek és az erekiekultusz ellen, amelyet a szentenciák a szentek aluvásáról címen írt meg, amely egy elvi alapvetést is jelent. Nagyon érdekes, és itt kell beszélni arról, hogy az első nemzedék prédikátorai, bár nagyon-nagyon sok bibliaidézetet megismertetnek a hívekkel, de a prédikációnak a hangneme és a stílusa az sokkal inkább hasonló az iskoladrámákhoz, a színi előadásokhoz, mint egy szokványos prédikációhoz. Ezt onnan tudjuk egyébként, nagyon érdemes akár Bucsai Mihálynak, akár Zoványi Jenőnek a munkásságában beidézi, a régi magyar írók tárában, ezek nyomtatásban elolvashatók. Tehát ellentét párokra építve mutatják be az igazi papságnak a feladatát, és az igazi hitvallást és a maga feladatát elhagyó katolikus papságnak a képét. Tehát ilyen ellentét párokban is bizony sokszor az egyszerű ember nyelvén kikarikírozva mutatják be ezt a kétfajta hozzáállást a hithez és az üdvösséghez. Tehát azt lehet mondani, hogy a nép kezébe ekkor még Magyarországon nem kerül Biblia. Tehát nagyon örülnek annak, hogyha prédikátorokat el tudják látni ezzel, ők közvetítik is ezt, de a hang nem, a prédikáció módja nagyon egyedi. Folytatnak ők hitvitákat is, és nagyon érdekes, hogy például Dévai Bíró Mátyás nagyon odafigyel arra, hogy a magyar nyelvű tanításnak az alapjait is tegye le. Tehát például őneki köszönhető az első magyar nyelvű ABC-s könyvnek a megírása, sőt még helyesírási útmutatót is készít. Nagyon érdekes, Dévai Bíró Mátyás személyiségéről egy anekdóta, amit maga Luther mesél el az asztali beszélgetések során, és kifejezetten megnevezve Dévai Bíró Mátyást. Az egész anekdóta a következő. Dévai hitvitát folytat Budán, az már török által megszállt Budán, egy katolikus plébánossal. Mivel nem tudták eldönteni a vitát, ezért a török úgy döntött, hogy sajátos Isten ítélettel dönti el a kérdésnek az igaz vagy a hamis voltát. Ez az Isten ítélet abból állt, hogy rá kellett ülnie egy-egy robbanásra előkészített puskaporos hordóra a prédikátornak és a katolikus papnak. Dévai hozzáállását látszik, hogy minden további nélkül nyugodtan ráült arra a hordóra, míg szépen a katolikus pap pedig eloldalgott ezzel megoldva a vitát, de azt gondolom, hogy nagyon jellemző a harcosságra, az áldozatkészségre mindenképpen ez az anekdóta. Hogyan következett be a feledkezetváltás folyamata? Egyáltalán mennyi időre volt ehhez szükség? A szabad királyi városokban és mezővárosokban, ahogy már említettem, ugye a felvidéki, erről most én nem beszélek, mert nem a témánkhoz tartozik, de a felvidéki német városokban, Sopronban, Sárváron, Pápán, ugye ahol a prédikátor és a tanító is jelen van, ott egy sokkal mélyebb nyomot hagyó, következetesebb építkezésre volt lehetőség. Nyilván, hogy ott nagyon hamar és tartósan megmaradt ez a hit, a protestantizmus evangélikus, aztán majd tovább folytatódó hitelveket megújító része. De azt kell mondanom, hogy a hitváltásnak a folyamata egy hosszantartó, több generációig tartó hatás volt. És még valamire szeretném felhívni a figyelmüket. Nagyon féltek a protestáns prédikátorok, és nem jogtalanul attól, hogy Magyarország török megszállta területén bekövetkezik egy iszlamizáció. Bosznia elfoglalása után pár évtized alatt ott ugyanaz következett be, hogy nem maradtak ott a papjaik, nagyon rövid időn belül iszlamizálódott a lakosság. Ezt fölismerve a prédikátorok folyamatosan járják a vidéket, és tesznek azért, hogy ez ne következzen be Magyarországon. Összefoglalva, az első szakasznak a legfontosabb részeit. Itt csak egy térképet mutatok addig is, hogy például a prédikátor vándor nyomdászok milyen nagy területeket jártak be. Tehát Mohácsi vész után állandóvá válik vidékünkön is a török fenyegetettség. Az itt élők még nem eszméltek rá, hogy változhatatlan, vagy nagyon sok ideig meg nem változtatható ez az állapot, és hogy ez egy kényszerpálya. A katolikus kolostor és plébánia hálózat 1552-ig, egyébként itt a diákoknak mondom, 1552-ben volt a híres Egervár ostroma. Ugye? Minket elfoglal akkor a török. Tehát 1552-ig még megvan a katolikus kolostori hálózat és a plébánia hálózat, de utána tulajdonképpen őrizetlenül, az ő távozásukkal őrizetlenül marad a nyáj. A világi birtokosok közül vannak olyan birtokosok, mint ahogy említettem, Enyingi Török Bálint és Nádasdy Tamás, aki még abba az elitbe tartozott, amely egy független nagy országnak a vezetése számára kapta a felkészítést, méghozzá humanista műveltséget. Nádasdy Tamás felügyelte az országot vélő déli vársávot, és ő az, aki tulajdonképpen még Mátyás államában növekedett fel, és aki még nagy léptékekben gondolkodott. Tulajdonképpen az ő udvarukban talál támogatásra a reformáció. Új helyzetben fellépő vándorprédikátor nemzedék, többségében ferences szerzetesek, teológiailag felkészült, bátor, sokat szenvedő nemzedék, de másként prédikálnak egyszerű emberek között mi azt mi gondolnánk, mint most. Tehát egészen más eszközöket használnak. És bizony ez az első szakasz még a kísérletezés időszaka. Folytatva, hogyan halad tovább a reformációnak az ügye? Ugye most az 1570-es években járunk, túl vagyunk a magyarországi reformáció első nemzedékén. 1567 az, amikor végleg elkülönül a református egyház az evangélikustól, és ez a következő generáció lesz az, amely megfogalmazza a felekezetek közötti végleges dogmatikai, liturgikus, egyházszervezeti szempontból is azokat az alapelveket, ami szerint már az egyházat meg lehet szervezni. Nagyon érdekes az is, hogy ez az az időszak, 1566, amikor meghal Szulejmán szultán. Ugye éppen most fedezték föl, hogy Szigetvárnál valószínűleg ott található Szulejmán szultánnak a sírja. Ugye ez egyben Zrínyi-szigetvári veszedelmének az időpontja, és tulajdonképpen ez az az időszak, amikor teljesen egyértelművé válik a drinápolyi békekötéssel, hogy Magyarországot tulajdonképpen bele, vagy Magyarország belekényszerül ebbe az állandó megszállásnak az állapotába. Tehát, hogy ugye eddig a történelem tanulmányaik során tudják, hogy eddig a török sereg mindig visszavonult térre, aztán újra felvonult. Ez az az időpont, amikor a török itt marad, és közigazgatásilag is berendezkedik Magyarországon, ami egy teljesen más állapot. És tulajdonképpen ez az, amikor a választottak kicsiny serege, ami a magyarok, akik védik ugye, a két birodalom között Nyugat-Európát, nincs más mód, mint hogy politikailag sem másként nincs megoldás, mint hogy Istennél keresni ennek az egész helyzetnek a lehetőségét, a kiútjait. Vidékünkön kiépül az új védelmi vonal. Ugye, ami összeomlott délen Szigetvárnál, azt itt a Balaton felvidék Győr, Pápa, Veszprém vonalában építik ki, amelynek tulajdonképpen a személyi állománya egy nagyon érdekes vegyes népesség, egyrészt a délről felérkező katonaréteg, akik már protestánsok, és másrészről pedig a marhahajtó hajduk, akiket tulajdonképpen Nádasdy Ferenc próbál a vár köré csoportosítani, és őket megfogni, illetve a vár körül érő parasztság, akik között, tehát a várkatonasság, hajduk és a paraszti lét között viszonylag nagy ebben a korban az átjárhatóság. Ugye Veszprém, ez erős nagyon fontos beszélni, hogy a források, amikor egy falu történettel foglalkozik valaki, megnézi az adóösszeírásokat, és az adóösszeírások azt tartalmazzák, hogy felégette a török a falut, elpusztult a lakosság, nincs kontinuitás. A legújabb kutatások pedig azt mondják, hogy nem ez történt. a lakosság bemenekül a vár őrizetébe, a várban lakik, de tulajdonképpen a várból kijár megművelni a földjeit. Tehát közel sincsen olyan óriási embervesztesség és lakosság pusztulás a mi területünkön, mint azt korábban gondolták. Ugye maga a határsáv egy nagyon különleges állapot, amelyen mind a két hatalom rápróbálja tenni a kezét, de lehet abban lavírozni is. Tehát egy nagyon érdekes senki területe. Hogyan kapcsolódik ez, és miért van az, hogy a várőrség annyira hamar csatlakozik a protestantizmushoz? Ennek az oka több okkal is magyarázható. Egyrészt, ugye, ahogy Balassi Bálint verseiben, olyan istenes verseiben olyan gyönyörűen megírja, hogy a véletlen, készületlen hatláltól félnek nagyon a katonák. Hogy mi van akkor, hogyha váratlanul gyónás és az előkészületek nélkül hal meg, mi lesz az ő lelki üdvével? Most ebben az esetben a hitáltali üdvözítés dogmája egy óriási segítség. Tehát gondoljuk meg, mit mond? Aki hisz, üdvözül, förtelmes, akár förtelmes élet ellenére is, mondják a prédikátorok. És akkor ezt még megerősíti a kálvini predesztináció, ugye? Amelyik azt mondja, Bullingert idézem, hisznek pedig azok, akik örök életre vannak elrendelve, viszont azok vannak örök életre elrendelve, akik Krisztusban hisznek. Ugye ez alapján a kiválasztott megnyugvást, bizonyossága tudatát érezheti, főleg az, aki Isten céljainak, az Antikrisztus ellen küzdő katona, nyilván a kiválasztottak közé tartozhat, illetve tartozik, főleg, hogyha hisz. És még ezt megerősíti az a melanktoni tan is, amiről előzőben már szóltam, hogy ő azonosítja a pápaság mellett a törököt az Antikrisztussal, aki ellen harcolni Isten javára való dolognak számít. Tehát tulajdonképpen ezzel magyarázható, hogy a várkatonaság szinte teljes egészében protestáns vallásúvá válik. Érdekes, hogy többségében református, nagyon kis részük evangélikus marad, illetve evangélikus hitű. Hogyan hatott ez életmódjában, világlátásában, hitéletében a határvidék parasztságára? Itt most csak pár képet mutatok. Ez a lenti kép, ez Palota 1594-es ostromát mutatja, a fenti Veszprém ugyanekkori ábrázolását. Mivel a végvárakban vagy azok közelsébe húzódó parasztság katonai szolgálatot is ellátott, egy része hajdúnak állt. Emiatt van az, hogy a mezőgazdaság és az ehhez mérten alakul át, csökken a hagyományos művelésnek az aránya. Tehát búzát és azokat a javakat, amelyek elpusztíthatók akár egy nyári csata alatt, ahogyan fel is vonul a török, azt kezdik kisebb mértékben, csak a legnagyobb szükségleteknek megfelelően termelni, és megerősödik az állatkereskedelem. Ugye tudjuk, hogy az Ausztriában, Itáliában és a német fejedelemségekben nagyon-nagyon kedvelt volt és keresett volt a magyarországi szürke magyar marha, és kevesen tudják, hogy a bakonyi sertés is, amely körülbelül úgy nézett ki, sajnos máig ez kipusztult ez az állat, úgy nézett ki, mint egy vaddisznó, csak hosszabb lábakkal, de a húsa kiváló volt, és nagy számban hajtották lábon a marhákat és a bakonyi sertéseket a német fejedelemségek felé. Ugye ez volt, gondoljunk csak bele, ez volt az a vagyon, hatalmas vagyon, amely viszont, ha jön a török, akkor pillanatok alatt elhajtják, nem? Biztonságba helyezik. Akár a magyar által ismert mocsaras területekre, akár a bakony dudarnak a barlangjaiba el tudták rejteni ezeket az állatokat. Illetve nagyon érdekes, hogy a mi területünkön felértékelődik a bortermelés. Ugye Szerémség a valamikor nagyon gazdag és nagyon kedvelt borvidék a török megszállás miatt kiesik. És ezért szinte lehet azt mondani, hogy soha nem volt olyan művelt a Balaton felvidék és a Balaton mellék területe és a Somló, mint a török hódoltság időszakában. Minden területet szőlővel, méghozzá nagyon igénytelen szőlőfajtákkal, de olyan szőlőfajtákkal, amit ha nem metszettek meg egy évig, akkor is tovább élt, és az ott termelt bor az rendkívül jó jövedelmet szerzett mind a katonáknak, mind a prédikátoroknak, majd erről még szólunk. Illetve még hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Andrásfalvi Bertalan mutatta ki, hogy addig a török hódoltságig itt a mi területünkön csak fehér bort termeltek, és tulajdonképpen a felhúzódó szerb és horvát katonaság, a délvidéki katonaság hozza a vörösbor elkészítésének és fajtáinak az ismeretét. Tehát tulajdonképpen a vörösbor területünkön a török hódoltságnak köszönhetően honosodik meg, és ezeknek a várkatonáknak a közvetítésével. Nagyon fontos még azt is kihangsúlyoznunk, hogy tehát ahogy mondtam, említettem, hogy nagy az átjárhatóság, a katonaság, a parasság, a marhahajtó hajduk és a katonaság között, ez visszahat az itt élő lakosságra. Ugye éppen ez az időszak, amikor nagyon sok Veszprém megyei család kap éppen a török harcban vívott küzdelmeiért, vagy annak az elismeréséért nemesi oklevelet, kiváltságlevelet, amelyel birtokot nem kap, de nemesi kiváltságot igen. És érdekes, hogy a mi vidékünk az, és itt a narancssárgával jelzem azokat a területeket, amelyeken létrejönnek olyan úgynevezett nemesi kuriális kisnemesi falvak, amelyek szabadságjogokat élveznek. Ahogy lehet látni, itt a Mezőföldön van egy ilyen együttes, Mező Szilas, Mező Szentgyörgy, Kajár, Csaják, Küngös, Berhida. A másik ugye itt a Balaton északi vidékén, amiben nagyon sok település beletartozik. Alsors, Fősörs, Kövesd, Balatonfüred, Szentkirály Szabadja, Nemesvámos, Tótvázsony, Pécsejek, Mencshely, Nemesleányfalú, Öcs, Kapolcs, Vigánd, Henye, Monoszló, Kővágors, Köveskál, Zánka, Nemesgulács, Nemestördemic, amelyek létrehozzák az tehát egy egészen különleges önkormányzati formát, amelynek ebben az időszakban is, de majd a későbbiekben, amikor támadás éri a protestantizmus, nagyon nagy szerepe lesz. Illetve él a megyénkben két nagyon érdekes kollektív nemességgel rendelkező csoport, amely habár egyénileg a településen kívül nem tudja érvényesíteni a szabadságjogát, de a települést képviselve és a településen belül nemesi szabadságjogokkal él. Az egyik pont Szent Gál az, ahol ugye királyi vadászok élnek, és ezt a kiváltságot, ezt egészen megtartják a 20. századig, még Ferenc Józsefnek is számlítottak ugye vadat. A másik nagyon érdekes, a vecseszék, tulajdonképpen ők egyházi nemesek voltak, és főleg a győri püspöknek az egyházi nemeseik. Ők a Somló környékén élnek, ők abba a területbe tartoznak, akiket a protestantizmus nem érint meg. De folytatva ezt az egész kérdést. Tehát láttuk, hogy a 16. század végére kialakul vidékünkön egy piacra termelő, főleg marha és borkereskedelemmel foglalkozó életmód, ami gyakori nagy jövedelmet hoz, Ugyanakkor ennek a jövedelmét részben felemészti a végvári vonalnak és a katonaságnak a föntartása, illetve jelen van továbbra is az állandó török általi létbizonytalanság. De ahogy említettem, ez az az időszak, amikor megfogalmazzák azokat a liturgikus, dogmatikai, egyházszervezési és érintő egyházi rendtartások, amelyek tulajdonképpen a közösségeknek az egyházi és a mindennapi életét is a későbbiekben alapvetően befolyásolják. Csak a legfontosabbakat írtam fel, azokat a hitvallásokat, amelyeket lehet látni, hogy 1544-től tehát ezeken a bizonyos zsinatokon megfogalmaznak, és amelyek aztán mindenre kihatnak. Minden területnek megvan a maga hitvallása, a mi területünk kánonai, amik egyébként nem csak ezeken a helyeken, tehát nem csak Csepregen, nem csak Pápán, hanem bizony Csöglén, és egy-egy részzsinat akár Felsőrsön is összeülhetett és rendezhetett bizonyos kérdéseken. Tehát tulajdonképpen ezek a hit alaptételeit fogalmazzák meg. Ezeket érdemes elolvasni, gyönyörű alapvetései a protestáns hitnek, amit itt közöttünk őseink fogalmaztak meg. És nagyon érdekes, hogy tovább az építkezésnek a folyamata milyen gyönyörűen látható. Megfogalmazzák ezeket a hitvallásokat, és megfogalmazzák utána az apológiákat, ami mire való volt. A hitvallások magyarázata és védelmére készülnek, ezek elsősorban a lelkészek számára, hogy a hitvitába vagy a hit megerősítésére, tehát hogy ők mindennel föl legyenek vértezve ahhoz, hogy támadás esetén, vagy akár egy hittérítő út esetén ők bőségesen szentírási hivatkozásokkal ezeket képviselni és a mindennapokra váltani tudják. Nagyon érdekes, hogy ekkor fogalmazzák meg a kánonok által előírt törvényeket, törvénykönyveket is, amelyek szintén az emberi életnek szinte minden apró részletét szabályozzák, és mi nagyon szerencsések vagyunk, mert egy Gál István nevezetű pápai prédikátor ezeket a környékbeli törvényeket összegyűjtötte, és ez kézírásban a pápai református gyűjteményben máig meg is van, meg is található. Csak röviden, hogy mi mindenre terjednek ki ezek a törvénykönyvek. Tulajdonképpen a megfogalmazásuknál az a cél, hogy a tiszta, szent egyházat megteremthessék. Én csak most az egyszerű áttekintés szempontjából három nagy egységre, tematikára osztanám, hogy mivel foglalkoznak ezek. Elsősorban az egyház fenntartásával és működésével kapcsolatos kötelességekről. Tehát, hogy hogyan kell fenntartani az egyházat, hogyan pénzügyileg, vagy akár a közmunkák során, hogyan műveljék meg a közös területeket. Egyáltalán mi a presbitérium kötelessége? Ugye erről nem is szóltam, hogy Magyarországon az első presbitérium Pápán 1615-ben alakul meg, ahol már a prédikátor a várkatonákra akkor, de a világi hívekre támaszkodva munkálkodhat. Mindenképpen megszabják, hogy a fegyelmezetlenségeknek, mulasztásoknak, mind a mindennapi életben, mind a vallás gyakorlatban milyen következményei vannak. Ezek borzasztóan fontosak. A templom kerüléstől kezdve az ünnepnapokon végzett tilos munka eltiltásáig. és mindenképpen foglalkoznak nagyon részletesen a közerkölcsök elleni vétkekkel. Ez a legnagyobb tárháza. Itt most gondoljunk csak el, a káromkodás 16. században halállal büntették. Mert úgy gondolták nagyon helyesen, hogy Isten és Szentlélek ellen vétenek vele. Ugye megfogalmazzák, hogy a káromkodás, a rágalmazás, a haragtartás, vagy akár a gyűlölködés, babonaság, kórhelykedés, ivás, dohányzás, cifrálkodás, és nem utolsó sorban, ugye, olyan vétkek is, hogy az öngyilkosság, vagy a házasságtörés. Megfogalmazzák, leírják, hogy bizony ez bűnös dolog, és pontosan annak a gyakorlata is kialakul, hogy ezeknek a bűnöknek milyen módon lehet nem csak közvetlenül Isten és ember között elrendezni, hanem a közösség között is. És az eklézsia követésnek a gyakorlata, vagy akár a szégyenpadra ültetésnek a gyakorlatát használják, és nem azért, és ez is nagyon szépen le van írva a törvénykönyvekben, és olvashatók máig is, mert hogy megbélyegezzék ezeket az eltévedt híveket, hanem hogy jó útra szeretettel fordítsák. És érdekes egyébként, hogy ez ugyanolyan büntetendő volt, aki haragtartó, vagy ezeknek a megbánt és megbánt bűnöknek a felemlegetése, és legalább ugyan büntetést vont maga után. Nagyon érdekes, hogy a kuriális falvakban, amiről a kisnemesi falvakban, amiről beszéltünk, meghozzák a maguk falu törvényeit. Tehát megfogalmazzák, hogy egészen a mindennapi életig, hogy mikor műveljék a földjeiket, a közösen művelt földjeiket, hogy milyen hivatalos eljárásokat folytatnak le, ezeket megfogalmazzák, és Hudi József kollégánknak köszönhető az, hogy ezeket a bár 18. századi formában, átírásban ránk maradt falutörvényeket összegyűjtse és kiadja. És csak pár példát, hogy ki mindenkinek volt falutörvénye. Szent Király Szabadjáról, Alsőrsről, Szengárról, Mencshelyről, Nemesvámosról, Mihály házáról, Vámosról, Öcsről, megmaradtak ma is ezek a falutörvények. Nagyon érdekes olvasmányok, és nagyon érdekes történészi alapdokumentumok, amely egy korszaknak a mindennapi ember életére nagyon sok tanulsággal szolgálnak. Felvetődhet a kérdés, hogy volt-e és milyen értelme ennek az egyházfegyelemnek? Jobbak lettek-e a közösségek ezáltal? Én azt gondolom, hogy mindenképpen igen a válasz, hogy jobbak. Azokban a korai háborúkkal terhes időkben a szigorú egyházfegyelem egyik hathatós eszköze volt a közösségek működőképességének és a gyülekezetek megtartásának. Mindenképpen a széthullás és a személyes érdekeknek az összehangolása, tehát hogy semmiképpen támadási felületet ne adjanak se a magyar-magyar közti támadásoknak, tehát egy katolikus támadás ellen, és a török támadás ellen sem. Ez a fegyelem a közösségi lét zökkenőmentes biztosítását szolgálta, az azonos közösségen belül az együttélők mindennapjainak összehangolására, amely teret engedett igaz a közösségként az emberi gyengeségnek, de határokat is húztak, melyeket nem lehetett áthágni, mert akkor az egyén kizárta önmagát ebből a közösségből. Persze tudjuk, hogy ez már a 18-19. Században tulajdonképpen egy szorító törvénnyé vált, de azt gondolom, hogy ma is egy ilyenfajta betartható törvény, pontos iránymutatás nagyon-nagyon nagy segítség lehetne a mi életünkben. Összefoglalva a második szakasznak a jellemzőit. Tehát, ahogy lehet látni, vidékünk két birodalom végvidéke, határterület lett, sajátos mozgástörvényekkel. Mindkét hatalom ellenőrizni és adóztatni kívánta, de egyiknek sincs teljhatalma a terület fölött, működik a kettős adóztatás, erről Lichnecker Andrásnak van alsós története kapcsán is egy kiváló, nagyon kiváló tanulmánya. Kiépül az új védelmi vonal, amelynek népessége, végvári katonák, hajduk, parasztok között sokoldalú a kapcsolat, és a közös vallás tartja őket össze. Területünkön jellemző a nemességnek a nagy száma, nemesi kuriális fali csoportoknak a létrejötte, sajátos önállósággal. Ahogy láttuk, átalakul a mezőgazdaság is, a disznó, az lábon hajtott, tehát ridegen tartott disznó, marhatartás, és a bortermelés lesz az igazi jövedelemforrás. És ez az az időszak, amikor a felekezeteknek megtörténik a végleges dogmatikai, liturgikus és egyház szervezeti kiépítése, ennek minden fontos tevő megfogalmazásával minden szinten írásba foglalják ezt a folyamatot. A cél egyértelműen a tiszta, szent egyház megvalósítása, amely az élet minden területére kiterjed. És zárásként csak felvillantani szeretném azokat a folyamatokat, amelyek az ellenreformációhoz vezetnek, és amellyel a következő előadás Jakab Réka kolléganőm előadása fog majd foglalkozni. Ugye a 17. században az ország továbbra is három rész leszakadott állapotában marad, vidékünk lakossága ebben a határsávban él, valamennyi hátrányával és előnyével együtt. A királyi Magyarországnak a területét a Habsburg ház központilag irányítottan az örökös tartományoknak a részébe szeretné tenni, és mindent megtesz azért, hogy ez be is következzen. Az erdélyi fejedelemség még egy darabig, itt most kifejezetten Bethlen Gáborra és második Rákóczi Györgyre gondolva még védőbástyája a protestantizmusnak, de aztán utána lehetőségek eloszlóban vannak. És a római katolikus egyházon belül, különösen a jezsuiták vezetésével elindul egy olyan nagyon erőteljes harcnak nevezzük, vagy törekvés, hogy kiköszörülje a 16. századi csorbát. Ugye ennek a mozgalomnak, vagy harcnak, vagy nem is tudom minek pontosan nevezzük, Pázmány Péter a vezető alakja, aki egyébként teljes egészében mindkét ágról protestáns családba születik. Méghozzá hitvalló protestáns családba, de ő az, aki jezsuita iskolába kerül, és tulajdonképpen az ellenreformáció legnagyobb alakja lesz. Az ő három területen indítja el a harcát. Egyrészt az a törekvése, hogy a főnemességet, a magyarországi főnemességet visszatérítse a katolikus hitre, és azt kell mondani, hogy nagyon sikeres a törekvése, mert halálakor tulajdonképpen a legfontosabb 30 családot visszatéríti a katolikus hívők sorába. Ezek között van Nádasdy család, Zicsi, Batthyány, Forgács, Turzó család, és tulajdonképpen ez érinti pont azokat a városokat és területeket, amelyek egykor a reformációnak a befogadó központjai voltak. Tehát sikeres volt ez a törekvése. Másik, hogy újjászervezte a papnevelést és az egész iskolarendszert. Ugye beszéltünk, hogy elhagyják a katolikus papjaik ezt a területet. Óriási paphiány van a török hódoltság időszakában. Ő ezt megreformálja, és tulajdonképpen egymás után bocsátja ki a jó felkészültségű katolikus papokat, akik aztán szépen jönnek vissza a hódoltsági területre. És nagyon érdekes, hogy ugyanazzal a harcmodorral él, mint a protestáns prédikátorokat. Elképesztő vita irodalmat köszönhet tulajdonképpen a magyar irodalom neki, amelyet pont egy mi hozzánk, egy sárvárai magyari István lelkésznek a könyvére írt, és amely aztán egy olyan hatalmas vitairat irodalmat indított el, amely a jezsuitáknak egy nagyon sikeres térítő mozgalmának az alapja lesz. És ezek, hogy hogyan csapódnak le ezek a vidékünkre. Ugye pont a várak és a meglévő mezővárosoknak a birtokai. Birtokosai katolikusok lesznek. Sárvár, Devecser, Kapuvár, Nádasdi birtok katolikussá válik. Várpalota, Nagyvázsony, Tata, Zicsi uradalom, szintén katolizál a család. A veszprémi püspökség birtokai, ugye Sümeg, Tapolca, Veszprém. Veszprémbe is már 1630-ban visszatér a káptalan, és elkezdi hiteles helyi működését. És ugye tudjuk, hogy enyingi török család kihalása után pápa a nyári család birtokába kerül, majd nagyon korán, 1623-ban megkapja az Eszterházi család a pápai birtokot és a területét, és tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy ebben az időszakban nem erőszakos módon, hanem olyan módon kezdődik el a térítés, hogy visszatelepíti például az Eszterházi család pápára a pálosokat, és a pálosokat betelepíti, és visszatelepíti a ferenceseket, akik milyen eszközökkel, a protestánsok által használt iskoladrámákkal, a tanítással, 1630 és 1660 között pápa polgári lakosságának több mint a felét már katolikus hitre térítik. Tehát azt lehet mondani, hogy bizony a városok és a várok nagyon súlyos veszteséget szenvednek ebben az időszakban, és ekkor van az az időszak, amikor ezek a kis közösségek, a falvak protestáns népessége tartja tulajdonképpen a vidéknek a hitéletét életben, és különösen ezek a kisnemesi települések azok, amelyek pont a szabadság jogaikkal élve nemesi területre építik a templomaikat, és ezt majd látjuk, hogy ennek Padányi Bíró Márton 18. századi rekatolizációs törekvéseinél lesz óriási jelentősége. És utoljára, ennek a századnak ez Veszprém ábrázolása, tehát a század protestáns hívőinek az egyik nagy csapása egyrészt a veselényi összeesküvést követő prédikátorok ellen indított per, amely a számokat, gondolják meg, 700 protestáns lelkészt érintett. Csak nagyon röviden összefoglalva, hogy hogyan függ ez össze a veselényi összeesküvéssel. Ugye a veselényi összeesküvés volt az, amely a Habsburg és az Oszmán Birodalom között 1664-ben létrejött vasvári béke váltott ki, tulajdonképpen egy győztes török elleni hadjárat után lepaktál a két hatalom egymással, és látszik, hogy nem képviselik Magyarország érdekeit. És tulajdonképpen ennek következményeként, vagy ezen felháborodva, a Magyarország legelső urai, Veselényi Ferenc nádor, Zidni Péter horvátbán, Nádasdi Ferenc országbíró vezetésével létrejön egy olyan összeesküvés, amely szeretné megfordítani ezt a folyamatot. Mint tudjuk a történelmi tanulmányainkból, ezt az összeesküvést fölgöngyölítik, és nagyon-nagyon súlyosan megtorolják az összeesküvést. Azon túl egyébként, hogy ugye, ahogy látszik is a korabeli grafikán, lefejezik az összeesküvésnek a vezetőit, de a mellék büntetés sem kicsi, 300 főúri birtokosnak a teljes vagyon elkobzása történik meg, és hogyha még tudjuk azt is, hogy ezzel családokat osztanak meg, az Eszterházi család protestáns veselényi hívő vagyonát megkapja a hűségéért a másik unokatestvér, Zicsi családnál ugyanez, tehát nagyon sikeresen sikerül az ország vezető rétegének a megfélemlítése és a megosztása. És tulajdonképpen ennek a következménye az, hogy konspirált perben tulajdonképpen a protestáns prédikátorokat összeköttetésbe, összefüggésbe hozzák a veselényi összeesküvéssel, és megvádolják őket azzal, hogy tulajdonképpen ők ebben az egész konspirációban részt vettek. Egyébként, hogyha meggondoljuk, milyen vádak voltak, ez még igaz is lehet. Például, lelkészek a katolikusokat és a királyt bálványimádónak mondják. Megsértették Máriát és a szenteket. Együttműködtek az összeesküvőkkel. Nyilván volt kapcsolatuk, de nem ilyen szinten. Ez már biztos, hogy hazugság volt, hogy az országot elárulják a töröknek. No, tulajdonképpen a lényeg, hogy elindul egy folyamat. 1671-ben először kipróbálják, hogy mi a reakció a protestáns köznemesség között. Elvesznek Felvidéken templomokat, főleg kassátéri ez. Próbaperben 1673-ban 32 prédikátort sikeresen elítélnek. Tehát látják, hogy a jogi környezet lehetővé tesz egy ilyen nagymértékű pert. És eljön 1674, amikor valamennyi protestáns, evangélikus és református prédikátort és tanítót tulajdonképpen perben fognak. Egy nagy látványos pert rendeznek Pozsonyban, amelyben persze az összes prédikátor nem jelenik meg, és ez éppen köszönhető a török hódoltsági területeknek és a határsávnak, mert hogy a török hódoltságról, mivel az egy másik hatalomnak a területe, nem tudják befogni, elcitálni a királyi Magyarországra ezeket a prédikátorokat, de így is 334 prédikátor megjelenik Pozsonyban, és abból a 67 Veszprém megyei prédikátor. Tehát a mi területünket bizony nagyon is érintette ez a nagy per, és hadd mondjam azt, hogy most dolgozunk azon, hogy ennek a pernek voltak előkészítő tanúvallomásai. Képzeljék el, hogy 1674 tavaszán kiszállnak a káptalan képviselői, és Veszprémben az akkori protestáns végvári katonák között 118 tanút kérdeznek meg arról, hogy hogyan élnek, és mi a viszonyuk a prédikátorhoz. Vázsonyban 28 tanú, Vámoson 25 tanú vall arról, hogy akkor hogyan élnek ők, és milyen a viszonyuk. Alsórsön, Paloznakon, Füreden, Kövesden vettek föl tanúkihallgatásokat. Erre a forrásközlésre készülünk, az év végén remélem, hogy ki is tudjuk adni ezt a peranyagot. De mi történik? Mi történik ebben a perben? Három lehetőséget kínálnak fel a prédikátoroknak. Az egyik, hogy elhagyják az országot. A másik, hogy megválnak egyházi hivataluktól, a harmadik pedig, hogy átérnek katolikus hitre. Bármelyiket is választják, szabad elbocsátást kapnak a per területén, és vagy a per után. A per jegyzőkönyve, mert hogy megvan a per jegyzőkönyve, drámaian írja le, hogy ítélethozatalkor mi történik. Tehát, hogy milyen események történnek. Ez 1674. április 4-én Pozsonyban történik. Az érseki palota tanács termébe gyűltik össze a vádlottakat, és felszólítják őket, hogy azok, akik elfogadják a felajánlott lehetőségeket, és a hazában kívánnak maradni, az ajtótól jobbra gyülekezzenek, a kivándorolni kényszerülők pedig balra, tehát akik nem fogadják el ezeket a lehetőségeket. Az ajtóba ne álljon csak az, aki a halálos ítéletet várja. És a tömeg egy emberként mozdul. Valamennyien az ajtónál maradnak. Ezen még a bírók is megirtóztak. Bár a bírók tisztában voltak azzal, hogy végrehajtani lehetetlen. 346 prédikátorra mondták ki a halálos ítéletet. Amit egyébként, csak a történetet tovább folytatva, óriási európai, főleg holland tiltakozásra nem mernek végrehajtani. Képzeljék el, hogy Pozsonyban marad ez a 346 halálra ítélt prédikátor, nem tudják még a sorsukat, nem tudják őket elhelyezni, szabadon járhatnak, kelhetnek a városban, és nem szökik meg egyetlen egy se. Próbálják őket mindenféle módon tehát az áttérésre hajtani, nem sikerül. Nagyon-nagyon sok, persze azért ilyen-olyan módon lehetőségeket kap. Még talán azt is lehet mondani, hogy lemond hivataláról, de a hitét nem hagyja el, és tudjuk, hogy 40 prédikátor aztán 40 prédikátort eladnak Gája rabnak, és bizony abban nagyon sok Veszprém megyei prédikátor is van. Felírtam azoknak a nevét, akikről biztosan tudjuk, hogy ott voltak Pozsonyban ezen a bizonyos peren, és többek között Bátorkeci István, Kocsi Csergő Bálint, aki egyébként meg is írja az egész pernek a történetét, Zsédenyi István Mencshelyről megjárja a gályarabságot, és visszajön a gyülekezetébe. Fel sem fogjuk, és nem is gondolkodunk el azon, hogy hogyan tudta folytatni mindezután egy gályarabságot megjárt prédikátor a munkáját, és hogyan fogadja az a megtört gyülekezet, amely látta a prédikátorainak a meggyalázását. Mégis érdekes módon, ha bár ezektől a prédikátoroktól mindent elkoboznak, a teljes vagyonelkobzás történik meg, a szüleikre ráteszi a jezsuita rend a kezét, a területeit, annyiban nem tudja, hogy a közösség műveli tovább, de a családja ezeknek a prédikátoroknak teljesen tulajdonképpen földönfutóvá válik, és mégis nem ez az időszak, amely a Veszprém megyei protestánsok számára a legnagyobb veszteséget okozza, mert ekkor még meg tudják tartani a templomaikat, gyülekezeti helyeiket, hanem tulajdonképpen az az időszak, a 18. század első fele, majd Padányi bíró Mártonnak a színre lépése lesz az, a úgynevezett csendes reformáció, amiről majd kolléganőm Jakab Réka fog beszélni, amely a legtöbb veszteséget és gyülekezetek megszűnését jelenti majd, ahogy a Kövesdével is történt, és amelyből újra fölállni és újra életet lehelni belőle, sokszor más helyen, mint a magyar-polányi gyülekezet, Inotán, vagy akár az olaszfalusi, a Balatonfelvidéken már egy sokkal, de sokkal nehezebb más kihívást jelent. Elnézést kérek, hogy megcsúsztam az előadásban. Köszönöm a kitartásukat. És hogyha ezek után még van kérdésük és idejük, akkor nagyon-nagyon szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen figyelmüket!